Kivégzősdi. Fruzsina a feleségemmel veszekedik. Arca kipirul, durcás. Ahogy átmegy egyik szobából a másikba, keményen becsapja az ajtót. Anna szipog. Na nézd meg, hogy beszél az emberrel. Ezt érdemeljük? A kisasszony egy évbe kétszer akar táborba menni. Nem volt elég neki a nyáron, ő télen is táborozni akar. Mikor annyit segíthetne nekem az alatt a két hét alatt. És még becsapja, kérem, az ajtót. Hagyd. Ne bánj szegény leánykát. Szegény leánka. Miért szegény leánka? Perlekedik Anna, és nekem mindig olyan jól esik hallani ezt. Látni, hogy Fruzsina csak ugyan épp olyan, mint más. Bent a szobában most bizonyára durcásan hasra vágta magát a heverőn. Mint más. Bizony, sötétebb a bőre az átlagosnál, bármennyire tagadnám is, és bármennyire szégyelleném is, hogy tagadnom. Fáj nekem Fruzsina bőrének barnasága. Rosszul esik. Ahogy átpillantok a nagyapám kapujából a patakon túli cigányputrikra, érzem magamba ágaskodni a gőgöt. Valamiféle felsőbbrendűség tudat enyhe szédülete megemel. Ami jól esik. Kapuk, ablakok nyílnak körülöttünk, vizsgálódó szemek időznek rajtunk, mellek düllednek. Szédületek rángatnak dacosan magasra, fáradt, szánalmas főket. Megvisel derekak, hajlott hátak egyenesednek a szédületben. Engem ellögdöstek az ablaktól, eltántorogtam a kapuból, már én rám nyílnak a szédelgő ablakok, kapuk. A cigány nem az, aki, ami én. Nagyapám háza nem volt sokkal különb, módosabb, mint a jobbsorsú cigányoké, de azoktól távol, elkülönüldve állt a patak innenső partján. Ha elégedetlenek vagyunk is sorsunkkal, még mindig kiállhatunk a kapu elé, és hála a cigányoknak élvezhetjük a nem cigány voltunkat. Mesterséget tanulhatott, jöhetett, mehetett, kereskedhetett, vagyonosodhatott a cigány. De akár szórhatta is a pénzt, nagyapám rátartiságát, kivagyiságát azt sem törhette le. Úri cigány, mondja gúnyosan kacagva. Bármennyire elesettek lennénk, bármi történne is velünk, a kapuban mindig kiállhatunk. A kapuban mindig is kiállhattunk, hátunk mögött, a múltban, fegyverforgató szabad ükapák. Nekünk már semmink, se föld, se erdő, se legelő, se állat, ami legeljen, mindjárt mi sem vagyunk, de szétterpesztett lábakkal bármikor kiállhatunk a kapuba. Szilárdan állunk a földön, megingathatatlan terpezben, a kapu elé gyökerezve egy-egy pillanatra, mintha acélerős hajszálgyökerekkel tapadnánk a földhöz, hajszálnyi acélos ereken szívódna sejtjeinkbe, hogy bármennyire elesettek lennénk is, ezekben a pillanatokban vagyunk valakik. Nem cigányok. Általában én volnék a hóhér. ...1942-43 telén elterjedt a hír, még kisgyermekkoromban is egyre terjedt, terebélyesedett. Az események minden mozzanatát számtalanszor hallottuk, s mint az agykirály katonát Vaspistáig csürkertjében gyakran játszottuk is, el fogják vinni a cigányokat. Megszabadítják tőlük a falut. Az őrmester a kocsmában fontoskodva fejtegette. El tudom intézni. Egy-egy injekció és kész. De diszkréciót kérem szépen, a legnagyobb diszkréciót. Azon a télen elcsípték Pipelait. Tyúkot akart lopni.
Az úristenedet!
Keresztül üttöm rajtad a villát! Dörögte az öreg Péter Áron, de a szomszédok kivették a kezei közül a cigányt, és átadták az őrmesternek. Az reggel lehívta az őrs Péter Áront, és még aznap délelőtt kihirdette a faluban.
Délután a táncházban ítéletet ülünk Vas Pipe Lajoson.
Őrmesterkedni a bátyám Bence szeretett. Jól utánozta az alföldről jött kakastollas csendőr urizáló hangját, kiejtését, amit persze csak idősebbek elbeszéléseiből szűrt ki. Mi pedig őszintén csodáltuk, bámultuk, irigyeltük bátyámat, tökéletesen hozta az úri őrmestert. Könnyedén szórta a kérem szépeneket és az innen-onnan felszedett úri ember kifejezéseket.
Háborús időket élünk, kérem szépen!
Mondta este felé az összegyűltek előtt az őrmester.
A legkisebb bűnt is meg kell torolni példásan, mert magas érdekek kívánják. Az ítélkezést a népre bízom. A nép ítélkezik, elvtársak!
Ohó! Csapunk le diadalmasan, hogy tévedésen kaptuk Bencét. Ezt nem mondhatta, hé! A nép ítélkezik, urak! Pirul bátyám az elszóláson.
Maguk ítélkeznek. A vádat én képviselem. Bírónak javaslom Benedek Árpád községi bírót, te pedig válasz ügyvédet,
szólt a cigányra az őrmester. De Pipelai nem tudta felfogni, hogy ami körülötte történik, az komédia vagy valóság. Domokos bácsi, kiáltotta a táncház az egyik sarka felé.
Védjen meg! Álljon mellém, az Isten áldja meg!
Általában én volnék a hóhér. Arra bárki képes. De kicsike lévén gyakran osztják rám Pipelait. Ilyetten kapálózom, és a többiek meg vannak elégedve velem. Az öreg Antal domokos kényelmetlenül izgett mozgott. Hogy a fenébe akadt éppen ő a cigány szemébe?
Jó, mondta.
Hát kérem szépen,
kezdte az őrmester.
A lopás az erősen nagy bűn. Főleg háborús időkben. Vas Lajos tetten érték, kérem szépen. Nem akarom nyújtani a szót, célra törő leszek, hatékony. A bajt gyökerestől kell kitépni, elvtársak.
Cik, 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 cik.
Üvöltjük a szövegbe, belesült, dühöngő Bencének. Mire az felemelt kézzel kivágja.
Én azt mondom, az ilyen embert agyon kell lőni. Az ügyvéd mit tud felhozni a védelmére?
Kérdezte az őrmester.
Azt, hogy cigány,
mondta megfontoltan domokos bácsi.
Tehát a vérükben van?
Így az őrmester.
Igen.
Akkor a többieket is meg kell büntetnünk, kérem szépen. Ez rögtönítélő komoly bíróság, kérem szépen. Úgyhogy kihirdetem. Vas Lajost agyonlőjük, a cigányokat pedig elkergetjük a faluból.
Szónokolja ünnepélyesen, tokásan Bence, és inti, hogy kezdjek vinnyogni. A terembe jajveszékeltek a cigányok, Pipelait úgy kellett kivezetni. Már az oldalajtónál támogatták, amikor az őrmester nagyhangosan közölte.
Kivégzés holnap reggel 8-kor a Benedek Árpád községi bíró csürkertjében.
Az elítéltnek a sógorait kirendelték sírtásni a temetőkert mellé. Sírásást sosem játszunk. A Vaspista apja szétverne köztünk, ha felpiszkálnánk a gyepet. Pipelait a csendőrlaktanya pincébe zárták, Az erős vaspántos ajtó előtt puskás csendőr strázsált, nem engedett közel senkit. A pejvatartóban szoktak őrizni. Rámcsukják az ajtót, kívülről megtámasztják egy villával. Vaspista, meg tekeres Dénkó vára tett pálcákkal díszlépésben menetelnek a pejvatartó előtt. Néha bekukucskálnak, jajgassál, súgják, és menetelnek tovább. Pence önhitten pihen a mutatványa után. A többiek körül hízelgik, izgatottan várják a játék folytatását. A kerítés résein cigány gyerekek leskelődnek, nem mernek bemászni a kertbe.
Mindjárt meglőjük! Csak várjatok!
Kiáltja feléjük Bence mellől valaki. A kerítésre felcsipeszkedik Bözsi, Pipelai lánya, vihogva figyeli, mi készül.
Megöljük apádat,
mondja bátyám. Erre Bözsi átmászik a kerítésen, közeledik. A többiek várják, körülveszik. Dörömbölök a pejvatartó ajtaján, engedjenek ki, én is ott akarok lenni, de nem engednek, még nincs vége.
Miért mindig én kell legyek a cigány? Hóhért szoktál lenni, a múltkor őrmester is voltál, úgyhogy ne követelőzz, mordul rám fenyegetően Bence.
Irigyel, mert egyszer-egyszer én is vagyok olyan őrmester, mint ő, ha nem jobb. Tátva maradt a szája, amikor ő volt a cigány, én az őrmester, és ahogy ítéltem el, azt mondtam neki, imperialista kutya. Tetszett neki. Megirigyelte. Annyira irigyel, hogy látom rajta, ő is mondaná, de szényelli, hogy tőlem tanulta, inkább nem mondja. Nem engednek ki a pejvatartóból. Egyezkednek Bözsivel. Vaspista strázsál a bottal, nehogy kiszökjek. Az őrmester inspekciót tartott. Azután kihúzta magát, és felelősségteljes képpel indult fel Bolhaszeg felé. A cigányok halálos csendben, megrökönyödve figyelték az ablakok, ajtók mögül, ahogyan billeg az úton. Feljön a mi kapunkig, és jó hangosan beköszön.
Adjon Isten Gáspárbá! Most maga is boldog lehet, kérem szépen, mert megszabadítom drágalátos szomszédaitól immár örökre. Mert nem csak a maguk esze csavaros, kérem szépen, kacagott diadalmasan, az alföldi fiúknak is megvan a furfangjuk ám.
Nekem nem vétettek, őrmester úr. Tőlem maradhatnak.
Ugyan bizza egy tyúkért, őrmester úr?
Kérdezte nagyanyám. De az őrmester csak kacagott, és átsétált a pallón a cigányházak előtti placra. A patakon túl kerítés csak elvétve akadt. Egyik-másik cigány tavasszal neki durálja magát, fon a malaca köré egy istálót, vesszőkerítést. De ezeket tél közepére már rendszeresen el is tüzelik. Ott állt az őrmester, szemlét tartott félig eltüzelt kerítések fölött, aztán elbődült.
Miért nem dugja ki senki a pofáját?
Kiáltotta olyan hangon, mint ahogy hirdető szoktak a közhírétét etiket.
Megmondom, hogy reggelre mindenki legyen összepakolva, akinek lovaszekere van, az viszi a többit is, mert a község fogataival csak a falu határáig szállíthatjuk a pereputtyot.
A cigányok visítoztak, átkozottak. Válják ki a szemedet a hangyák, te lator!
Hollók mérjék a beleiddel a határt!
Mire az őrmester a háta mögött lassacskán gyülekező közösség ámulatára csak röhögött. Pedig az egyik cigányasszony odáig ment, hogy felkapta a szoknyáját, és keményen verte tenyerével a csóréját. Hol elő, hol hátul.
Ezt nyalt ki, országos hóhérja!
Még erre se dühödött meg az őrmester.
Hatósági személlyel nem merjetek szembeszállni! A reggelre pedig készen legyetek!
És elment ellenőrizni a sírásokat. A temető kerítése mellett Pipelai két sógora, Egy csendőr felügyelete alatt csákánnyal piszkálta a fagyott földet.
Reggelre készen legyetek!
Hagyta hátra itt is a parancsot.
Legyetek készen!
Kiáltja Bence.
Ha nem mutatja meg, agyonlőjük az apját! Engedjetek ki! Én is látni akarom!
Üvöltöttem.
Oda visszük!
Nyugtat Bence. S karjánál fogva ráncigálja Bözsit, bár fölöslegesen, mert jön ő magától. A csűr oldaláig mindig eljön, de a csűrbe vagy a pejvatartóba nem lehet becsalni. Neki támaszkodik háttal a gerendának. Előbb engedjétek ki, mondta. És erre Vaspista elveszi az ajtó elől a cöveket. Kegyelem. Megkegyelmeztek nekem. Ott állok én is, a többiek mellett, körülvesszük Bözsit, aki felhúzza a ruháját, és letolja a bugyiját. Mi pedig nézzük, bámuljuk meglepetten, szeppenten, röhögve kíváncsian. Bözsinek szép ruhái vannak, nagyon büszke rájuk. Bugyját is szívesen mutogatja, húzogatja, dicsekvésből, nem azért, hogy ne lőjék meg az apját, engem, Pipelait, mert hiszen Pipelai legalább 2 éve meghalt. Odaütötte a bánya. A feleség és a lánya nyugdíjat kap utána. Bözsinek csinos, feszülő, bolti bugyja van. Nem olyan, mint a falubeli lányoké. Otthon tákold, bőbugyogó. Hagyd még, mert különben meglőjük. Liegi Bence. Mire Bözsi, bokáig csúsztatja a bugyit. 2 kezével pedig a ruhát tartja melmagasságban. Büszkén pillog reánk. Olyan így, mint az anyja. A rátarti szép bebegő, aki a bányaságon cifrán kiöltözött, és Pipelai halála óta a félfalu férfiait boldogítja. Bár amikor itthon van. Mert eleltűnik, aztán ismét feltűnik. Néha a lányát is viszi. Olyankor, amikor egy-egy hónapra, 2-re férjhez megy. Valahol, valakihez. Jól van, int Bence. És Bözsi felöltözik. Úgy forog köztünk, mint a 10 évvel idősebb lenne. Önhittem, mintha ő lenne a vezér. Tanácstalanul lézengünk. Bence feldühödik. Menj vissza, a pejvatartóba! Kiált rám. Bözsi megriad, cipogni kezd. Azt ígérted, nem lövitek agyon. Szaladok a pejvatartó felé, nehogy Bence meggondolhassa a dolgot. Magamra húzom az ajtót, és zakatolok. Jöjjenek, őrizzenek, aztán lőjenek agyon, hogy egye meg a fene ezt a dicsekvő ruhájú, büszke, bugyis leánykát, aki azt hiszi, hogy segressünk tőle. Bence is vigyorogva, csúfondárosan mondja.
Megígértem, s ki is engedtük. Az akkor volt, és most újabb kivégzés.
Vaspista már vára emelt bottal díszlépésbe menetel. Bözsi a kerítőség hátrál, de nem mászik át rajta, marad benne annyi dac, hogy onnan nézze a készülődést. A kivégzés előkészületei nagyon szertartásosan folytak. A községháza előtt egy szánon festetlen koporsó volt, amit Hekitől, az asztalostól kért kölcsön az elöljáróság. A koporsós szán után 2 csendőr között gyalogván szorgott Pipelai. Benedek Árpád községi bíró csürkertje körül szorongott a félfalu. Benn a kertben néhányan fontoskodva sűrögtek, forogtak. Az őrmester felállt a koporsós szánra, és bejelentette, hogy végrehajtják az ítéletet. Bekötötték a Pipelai szemét, és a csűr oldalához állították. Dörzsöltem a hátam a gerendához, Lelkesen nyűszítek, rukkapálok, alig várom, levegyék a zsebkendőt a szememről, hogy lássam a kert tövében a kisasszony mit csinál. Az őrmester 30 lépés távolságot mér ki. Megtöltötte a fegyvert, célzott, majd lengette a puskát.
Csendet! Kérem szépen, csendet! Zajban nem lehet célozni!
Megint célzott, a puskacsövét lassan az ég felé emelte. Abban a pillanatban, amikor a levegőbe lőtt, az egyik csendőr homlokon kólintotta egy járomszöggel pipelait. Az inkább ijegységtől a földre zuhant.
Él! Nem halt meg!
Jelentette hivatalos hangon az egyik csendőr, a folytott kacagástól pukkadozó őrmesternek. De az nem tudott megszólalni, és inkább intett a bírónak, aki bejelentette.
Tyúktolvajokra! Nem pazarolunk annyi golyót! Eltemetjük, élve! Hozzák ide a koporsót!
A két csendőr a havon a szánig húzta az elerőtlenedett, bekötött szemű cigányt, akinek a nadrágja nedves, bűzös lett, teste izzadt. Alig lélegzett az ijegységtől. A koporsóba betenni már nem tudták.
A koporsó nem lett kifizetve, csak közszér a díszítés véget kölcsönkérve,
tiltakozott Heki.
Ha ez a Lai most belegazol, akkor kiveszi meg tőlem.
Az őrmester kegyesen intett, hogy
viheti.
Ő maga meg felpeckelődik a szánra.
Ez csak főpróba volt, kérem szépen. Most az egyszer. Még megkegyelmezünk Vas Lajosnak, de háború van, kérem szépen, jól vigyázzunk, jól vigyázzunk.
Leszállt a szánról, intett, hogy el lehet engedni a foglyot. Levették pipelai szeméről a kötést, összekötözött kezeit megszabadították. Úgy remegett, hogy nem tudott megállni a lábán. A cigányok támogatták. Leveszik a zsebkendőt a szememről, nézem Bözsi a kertövében zokog.
Velünk mi lesz, őrmester úr drága?
Kérdezték a síros hangú cigányok.
Én azt tanácsolom, hogy a cigányok tűnjenek el a faluból, mert semmi szükség rájuk, de ha akarnak, maradhatnak, ha mernek. De aztán lopás ne legyen ám.
Elmenetben az őrmester büszkén kérdezte a körülállóktól.
Jól meg volt szervezve, mi? Mert furfangosak ám az alföldi fiúk is.
A cigányok a jeges úton fázósan topogtak.
Hazugok!
Kiabálja az okokó Bözsi.
Ocsmány hazugok!
Amit ígértünk, betartottuk,
bizonykodik Bence.
Ez másodszori játéknak számít.
Hazudtatok! Hazug fajzat!
Az vagy te, s a fajtád!
Különösen lőttük meg az apádat. Bence mérgesen csapkodja Bözsi mellett a kerítést.
Senki se lőtte meg. Mit izélsz, hogy ne lőjük agyon, amikor már rég meghalt? Hülye! Te vagy hülye!
Visítja Bözsi. Megragadja Bence mindkét kezét, de nem a Bence karjába, hanem az arcába harap bele. És mindjárt csikoltozni is kezd. Mire mind hátrább húzódunk, nehogy valaki azt higgye, bántottunk egy lányt.
Te hazug! Többet nem ismerlek!
Szipogja Bözsi Bence felé, és felkapaszkodik a deszkára, a kerítés tetején már nem sír, kiölti a nyelvét, a túloldalon leugrik. A cigányokat a megszabadulás ernyesztő élménye még jobban megviselte, mint a félelem. Szégyenkezve szivárogtak haza, vissza a szomszédságunkba. Volt, aki röhögte, volt, aki szánta őket.
Többet nem ismerlek!
Kiált vissza az útról is Bözsi. Villogtatja erős, de mégis kecsesen formált fehér fogait.
Röhögünk.
Még számtalanszor jön Bözsi, számtalanszor játszunk, jön, nézi, hogy játszunk, megmutatja magát, vihog, szipog, kacarászik, villogtatja a csalók a fehér fogait, zokog. Akkor is jön, amikor már kezdünk kinőni az ilyen játékokból. Kicsit féltem a csaló Bözsitől. Villogó fehér fogai is csalnak. Olyan szépek, hogy a szépségüktől behújnád a szemed. És akkor az erős fogak átharapnák a torkodat. Másfajta játékok korában is jön Bözsi. Fölényesen játszik Bencével. Cifra ruhákban, dagadó blúzban, domborodó fenékkel jön, mikor már mindenki őt nézi, és azt állítja, a lepipálja ez még az anyját is. Jön Bözsi, ha épp nem jár kell egyelőre még az anyjával a világban. Jön. És járnak utána is már. Jön Bencéhez, akinek még most is megmutatja magát. Játszik vele. Én már tudom, hogy nem harapja át a Bence torkát, hanem gyönyörű erős fogaival a tarkóját ragadja meg, mint egy kutya kölyöknek, és ide viszi, oda viszi a fogai közt lóbálva Bencét. Szénapadlásra, pejvatartóba, a kertek alá rakott szalmakazlakba. Jön, a fehér fogait mosolyogva puhán csattogtató Bözsi. Jön, jár kell, amíg csak kora érett kamaszlánként terhes nem maradt, és végleg el nem tűnik, anyjával együtt, gyermeke nélkül, a szemünk elől. Nagyapám annak idején nem akarta hinni a mendemondákat, fogadkozott, hogy felakasztja a kamaszodó bátyámat. De aztán nem volt menekvés. Bözsi eltűnt, és egy éjjel, vagy ő, vagy valakie, nagyapám még ajtajába a küszöbön hagyta az alvó kisleányt. Nagyanyám zokszó nélkül felvette, és felnevelte. Nagyapám panasz nélkül fogadta a házba, mindenki legnagyobb csodálkozására. Mit is tehetett volna? Karjára vehette volna, hogy elvigye, mint anya, apa nélküli, talált gyereket a legközelebbi gyerekotthonba, épp keresztúra, épp oda, ahová én menekültem előle. Egy ideig, esténként, villanyoltás után, amikor a folyosón csak a nevelők cipőjének kopogása hallatszik, majd elcsendesedik egy éjszakára a gyermekotthon, egyenletesen szuszog mellettem már mindenki, és úgy érezhetem ilyenkor, hogy egyedül vagyok a sötétben. Arra gondolok, reggel nem állít ebbe nagyapám karján a kicsivel. Hoztam maguknak egy árvát. Öregasszony sustorgást hallok. Bolond vagy, Benedek! Miért titeket verjen ezzel is az Isten? Rekett együttérző férfi hangokat. Benedek bácsi, ne engedje, hogy így kitoljanak magával. Gyermetek dolog azt hinni, hogy gyermek volt még szegény unokája, Isten nyugosztálja. És a leány gajtár, mint az anyja. Ki tudja, ki ennek a babának az apja. Vigyel nyugodtan, úgyis oda kerül. Már meg ne haragudjon, de maguk is öregek. Csak az lesz ennek a leánykának is a sorsa, hogy oda kerül.
Talán megjelenik a kapuban reggel az öreg. Hozza a kicsit. Ég otthon a petróleum lámpa. Nagyanyám készíti az öreg ünneplőjét. Reggel indul, holnap este már csak ketten ülnek a lámpa mellett. Két öreg. De nagyapám nem hozza reggel a leánykát, és egyszer rájövök, hogy nem is fogja hozni. Végérvényesen ketten maradnának a késő éjszakáig égő petróleumlámpa mellett nagyanyámmal. De így van nekik ez a hihetetlen, lehetetlen, talán dédunoka. Egy árvaháztól megmentett kis ajándékgyerek. Ez a kicsi félcigány leányka lett az öregek mindene. átlagosnál sötétebb arcán annyiszor keresem, hozza, nem hozza bátyám vonásait. Féltem Fruzsinát, a családomat. Óvom nagyon, nehogy valaki egyszer szembe röhögje vele, Pipelai kivégzését, és megalázza őt is egy életre. Simogatás. Szereti az öreg Fruzsinát? Merengek a bentlakási ágyon. Mi bármikor kiállhatunk a kapuba, érezni, hogy vérünkbe lüktet valami büszkeség, valami elégtétel. Nem születtünk cigánynak. De mi történik, ha már nem állunk acélos terpezben a kapuban? Szinte a kapu elé gyökerezve egy pillanatra. Ha eltántorodunk a kapuból, már reánk nyíló kapuk, ablakok, lenézőn villanó pillantásokkal nyitnak ránk. Sortüzet. A gyerek otthonban délutánonként el szoktam kérezni a nevelőktől. Engedje meg, hogy ne a szilenciumterembe tanuljak, hanem a hálóban. Egymagamban. Mert, érveltem, még az idegen légzés is idegesít tanulás közben. Szeretek az ágyamon végigdőlve tanulni. Néha, télen, amikor tüzelünk, szenet dobni a kályhába, aféle örökös tűzfelelősként. Igyekszem gyorsan a lecke végére érni, hogy a délutáni kora esti félhomályban, mert a villanyt ilyenkor nem gyújtottam fel, mielőbb hanyat fekhessek. Órákig képzelődtem. Találgattam, mikor jelenik meg újra nagyapám a kapuban csíkos tarisznyájával, és mennyivel lesz kedveskedőbb a hangja, mert ahányszor jött, mind szelidebb lett az öreg. Gyere haza, Áronka, ne ülj ebbe a hideg kaszárnyába, mondogatta az öreg, bízva abban, hogy egyszer mégiscsak visszamegyek. Mert mindig végigkérdeztem a fél falut. Hogy vannak, mit csinálnak? Pedig tévedett nagyapám, távolról kellett kezdenem a kérdezősködést, hogy végül megkérdezhessem. S maguk, papó? Mág vagyunk. Jobban, mint te azt gondolnád. S a kicsi leányka? Megvannak nagyanyáddal. Akkor jöttem rá, hogy mit jelent az öregnek Fruzsina, amikor ritkuló látogatásaink egyikén először simogatta meg nagyapám a fejemet, majd az arcomat. A 10 éves gyermek már férfi félének számít, a férfiak pedig nem becézgetik egymást. Jött nagyapám a gyerek otthonba, félszegen kezet fogott velem, mikor ment, ismét kezet ráztunk. Legfennebb még megveregette a vállamat, vagy a hátamat. És egyszer csak búcsúzáskor megsimogatott, mint egy kicsi leánkát. Ha nem érzem meg, hogy nem nekem szól, nem tűröm el a simogatást nagyapámtól, akit nagy elszánással próbáltam tovább gyűlölni. De eltűrtem, hogy simogasson, mint egy kicsi leánykát, mint Fruzsinát. Délutánonként az ágyamon hanyat fekve sokszor elmerengtem. Vajon hogyan viselte el? Hogyan nyugodott bele az öreg abba, hogy Pipelaiékkal, feltételezett dédunokájuk arcában, összekeveredett? Valamiféle természeti csodának tartottam, de csonka volt ez a szeretet. Ha nem lennék fiú, talán sírnék a bentlakási ágyon. Fruzsina iránti csonka szeretetében láttam meg, hogy minket, bátyámat is engem is, ilyen, csak talán nem épp ennyire csonka, szeretettel szeretett nagyapám. Mert szeretett minket az öreg, azt mindig is tudtuk. Nehezen tette túl magát azon, hogy bitangok vagyunk, de Bencére még büszke is tudott lenni. Kicsi korunkban egy-egy vasárnap este, ha pityusan haza biceget, felsorakoztatott maga elé.
Haptákba, bitangok!
Bátyámnak ilyenkor mindig megtartotta a szokásos szónoklatot.
Hogy hívnak, kölyök? Gáspár Benedek. No, csak azért.
Ne felejtsd el, hogy az én nevemet viseled, s az apámét, s a nagyapámét, mert ebben a faluban minden időben volt egy-egy Gáspár Benedek.
No, hátra arc!
Anyám botlásán hamar túltette magát az öreg. Bátyámat a maga nevére fogadta, mire megszületett, már örült is neki. Bitang, nem bitang, a mi vérünk. És megvan a családban a legújabb Benedek. Kisgyerekként irigykedtem is eleget Bencére, irigyeltem a nevét, mely nagyapám szemében neki, úgy véltem, megkülönböztetett helyet biztosít. Egyszer megkérdeztem az öreget. Papó, nekem miért adták az Áron nevet?
Hát az a legszebb férfi név, fiam. Bence is az lett volna, ha nem kellett volna tovább vigye a Benedek nevet.
Talán mégis egyformán szeret minket, nagyapám. A gyermekotthon kapujába búcsúzkodtunk. Álingáltunk egymás mellett. A vasúti töltés felé bámulva egyszer csak kibökte nagyapám.
A néptanácson a leánykát átirattam a nevemre. Mi már öregek vagyunk, legyen ez is rendezve.
Hogy átiratta nevére?
Hát ő Vas Fruzsina volt, az anyja nevét írják be az ilyen esetekbe, most pedig Gáspár Fruzsina. Ha iskolába megy, ez is tiszta immár.
S ha egyszer mégis hazajön Bözsi, és keresi?
Nem keresi. Lemondott róla.
Aláírtuk a papírokat. Vége. Ha még egyszer a kapumon beteszi a lábát az a fehér nép, levágom, sziszegte az öreg. Visszamentem a hálóterembe, az ágyra feküdtem, megértettem, hogy nagyapám levágta Bözsit Fruzsináról. Lemetszett róla mindenkit, mindent, amit nem tud elviselni. Az ő unokája, Pipe Lainak is unokája, Pipe Bözsinek meg a lánya. De úgy viselkedett az öreg, mintha erről nem is tudna. Elfelejtette, kizárta őket a tudatából. Mint ha valami szívós munkával megbénította volna agyának ezt a részét, amelyel tudomásul kellett volna vennie őket. A háborúba csak egyik lába bénult meg, hogy szerethesse feltételezett dédunokáját, mintha agyának egyik felét bénította volna meg. Csonka szeretetét látva sajdult belém, a mi apáinkat. Bencéjét és az enyémet nem ismerte, kilétüket csak sejtette, és talán ezért nem volt olyan feltűnően félszeg irántunk érzett szeretete. De abban is ott volt a csonkaság árnya. Mindent lemetszett rólunk, tövig kaszált mindent körülöttünk. Magam sem tudom, mivé csonkolt minket Fruzsina dédagyapja, az utolsó előtti Gáspár Benedek. Szegény nagyapám, halála után került közelebb hozzám, mikor az ővéivel rokon érzések kezdtek bennem is serkenni. Mikor az öregek halála után magunkhoz vettük Fruzsinát. Piramisok. Feleségemhez Fruzsina mindig jobban ragaszkodott, mint hozzám. Igyekeztem én könnyed lenni, szeretetemnek határt szabni, mert állandóan óvtam Fruzsinát. Ha a gyerekek közébe gyűlt, mindig körülötte fityektem, nehogy baja essék. Nehezen vettem rá magam, hogy néha útjára engedjem. Egyedül. Anna hosszas, meggyőző munkája után voltam erre hajlandó. Szerinte Fruzsinának terhes volt ez a féltés. Gyerek ő is, el akar vegyülni a többi között, leánygyermek titkolózni akar, felnőtt esdit játszani. Hagyd élni, mondta Anna, de én ezen hajlottam a szavára. Friss a szégyen. Keresztúron az Ilonka nénitől bérelt szobába bevisszük a mosóteknőt, megtöltjük meleg vízzel, feleségem beleülteti, fürözti Fruzsinát. Kicsi gyerek még, de mivel nemrég került hozzánk, és nehogy szégyelje magát előttem, a fürösztés idejére hátra megyek az udvar végébe fát aprítani. Befejeztük, kiáltja Anna. Bejöhetek. Vigyük ki a teknőt, öntsük ki a vizet. A kicsi lányka frissen, tiszta ruhácskában koporog a kályha mellett. Mellé gugolok, hosszú vékony hasított fával varizsálom a szenet, a nyitott kályha elé húzom Fruzsinak kis székét, hogy jobban melegítse a tűz. Óvatosan és félénken emelem meg, mert kiszámíthatatlanul vadódsz. Magamhoz ölelem, megsimogatom, mélyen belélezem arcának, hajának, bőrének illatát, és borzasztóan elszégyellem magam, hogy ilyen ravaszul játszva leplezem. Gyerekkoromban a cigányputrik jellegzetes szagát éreztem minden cigányon. Olyan képzet alakult ki bennem, hogy a cigányok sötét bőrének jellegzetes, külön szaga van. Mikor Fruzsinát a kályha előtt megsimogattam, a kislány bőrének kipárolgását szagoltam. Elpirultam. Eltudtam magamtól a szappanillatú gyereket. Zavaromban felkapom a kosarat, megyek aprított fáért. Lehet bárki bármennyire elfogulatlan, elég az, hogy maga nem szeretne cigány lenni. Mi több, állandóan a közelükben élve örül a sors kivételezésének, nem született cigánynak. Legközelebbi rokonom, Fruzsina, félcigánysága számomra talán jelentéktelen dolog volna, lehetne, de mégsem jelentéktelen, mert mások számára nem az. Ezt a gyengeséget is sokszor szégyeltem, hiszen így mások érzéseit érzem. Keveset tehetek ez ellen. Azért féltem Fruzsinát, akit nagyapám Csonka szeretete után én is ezzel a fura, csonkoló szeretettel szeretek. Szeretem. Ha mindig a szemem előtt van, hogy lássam, hogy vigyázhassak rá, de tartózkodóan kerülöm a lehetőséget, nem adok rá alkalmat, hogy hosszadalmasan szóba álljon velem. Gyerekkorában, ha térdemre ült mesét hallgatni, és utána apjáról vagy anyjáról érdeklődött, csak azt hallhatta, édesanyád messze van, édesapád meghalt, amikor te még nem is voltál. Aztán gyorsan küldtem játszani, később takarítani vagy bevásárolni. Képzeletben többet beszélgetek Fruzsinával, mint a valóságban. Pipelaiként számtalanszor agyonlőnek, megkínoznak vaspistáik csürkertjében. Mint őrmester önhitten járok, masírozok, peckesen, ruganyosan menetelek, rengő tokával, egyenes derékkal. Gyakran vagyok a névtelen hóhér, pálcával golyót ütök az elítélt fejébe. Nekem könnyű itt mindenkinek lenni, de Fruzsina itt tényleg mindenkihez tartozik. Pipelai unokája egyszer mindent megtud. Összeroskat Fruzsina? Ahogyan a kivégzősdét annyira élvező édesapja, szegény, beteg bátyám, Bence rogyott végül ráncosan őszen és bugyután a nagyapám kapuja előtti kis padra. Kinézek az ablakon. Nyüzsög a város. Ha kimegyünk a jövőmenő emberek közé Fruzsinával, észrevétlenül eltűnhetünk a sürgésforgásban. Felvethetjük a fejünket, kiegyenesíthetjük derekunkat, olyanok vagyunk, mint más. Fruzsina számára ez természetes. Én tudom, hogy van egy falu, Vásárhelytől 60, és Keresztúrtól 25 kilométerre, ahol nem mehetnék így végig az utcán. Nap mint nap éreznem kell. A földnek ezen az egyetlen kicsi pontocskáján, Vásárhelytől 60 és Keresztúrtól 25 kilométerre, egy alig 5-600 lélekszámú székely falucska utcái meggörnyedve lesütött szemmel kellene végigmennünk. Annak az 500 embernek a tekintetébe, tudatába Fruzsina mögé sorakozik, föléje nehezedik, Pipe Lai, Pipe Bözsi, nagyapám, bátyám. Féltem, és óvom, a szomszédszobában a heverőn durcásan végigvágódott Fruzsinát, bárki szemében ügyes, okos, öntudatos és jó kinézésű leány, Vásárhelytől 60 és Keresztúrtól 25 kilométernyire pedig magamtól is félek. Félelmemben teljesen lemondtam az alkoholról. Traktort, motorkerékpárt, autót vezetek, mindig készen létve, hogy soha ne ihassak, mert az ital lebontja a gondolatok köré húzódott gátakat. És én félek, hogy kiszabadulhatnak a gondolatok. Féltem Fruzsinát a gondolataimtól, mert nem tudom, hogy miket gondolok.
Minek hívnak?
Kérdezte bátyámat vasárnap esténként nagyapám, ha berúgott.
Ebben a faluban mindig is volt egy Gáspár Benedek,
szónokolta az öreg Bencének, s ahogy végignézett rajta, mintha legalább 300 évet átfogott volna a tekintetével. Bátyám pedig kicsire összehúzódott, akárha a vállán ott állt volna gúlában legalább 10 vagy 15 Benedek, akik összenyomták, szétlapították, szinte megsemmisítették őt, szegény kis Bencét. Ahogy elképzelem, hogy szóba állok valakivel a faluból, másfél évtized teltén is fáradtnak, és öregnek érzem magam, valami hatalmas gúla vagy piramis súlya alatt. Látom Fruzsinát is, Pipe Laiék terhe alatt rogyadozni. Becsap a képzeletem. Áthaladna Fruzsina sértetlenül, karcsún hajladozva, egyenes derékkal, büszkén a piramisok között. Mint gyermekkorunk kezdetén én, és még egészséges és életerős testvérbátyám, amikor játszva pörgettünk mutatójunk hegyén félelmetes gúlákat és súlyos piramisokat.